Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Jó estét kívánunk!
Köszöntjük nézőinket! Megtartották a Magyar Vállalkozók Bankjának első munkaértekezletét a miniszterelnök részvételével. Az intézmény a Magyar Fejlesztési Bank átalakulásával jön létre.
Jelenleg az állam egy bonyolult intézményrendszer tart fenn, ezen keresztül támogatja hazai és uniós forrásokból a kis- és középvállalkozásokat. A kormány úgy döntött, összehangolja ezeket a feladatokat.
Nem, a hazai kis- és közepes vállalkozásoknak kell megpróbálni eligazodni az állam intézményrendszer világában, hanem nekünk kell sokkal jobban érteni, hogy hogyan lehet őket a lehető legegyszerűbben támogatni és szolgálni.
A miniszterelnök szerint ezzel kevesebb igazgatóra, szervezeti egységre lenne szükség, ami milliárdos megtakarításhoz vezet. Első lépésként a vállalkozásokkal foglalkozó intézményrendszer integrálódik az MFB-be. Van, ahol a részvényesi jogok gyakorlását veszi át a bank, van, ahol vagyonkezelői szerződést köt, sor kerül összeolvadásra, és módosítani kell az MFB-ről szóló törvényt is. A folyamat eredményeképpen 2006. októberétől feláll az úgynevezett egyablakos intézményrendszer, azaz a vállalkozások valamennyi államilag szükséges dokumentumhoz, illetve szolgáltatáshoz egy helyen juthatnak hozzá. A 3 hónapos próbaüzem után 2007. januárjától már üzemszerűen működhet a rendszer, mégpedig az ország 3000 pontján.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök exkluzív interjút adott a Duna Televízió heti hírmondó című műsorának, amely teljes terjedelmében vasárnap este 19:30-kor látható majd. A kormányfő az autonómiáról is beszélt.
Autonómia dolgában mit mondunk mi? Azt, hogy Romániában, ahol a romániai magyarság legbefolyásosabb politikai képviselője, az a román kormány tagja, akkor azt gondolom, hogy van ott egy nagyon erős, befolyásos politikai tényező, az RMDSZ. Mi az RMDSZ politikáját támogatjuk.
Aláírták a Magyar-Román Kisebbségügyi Szakbizottság decemberi Battonyai ülésének jegyzőkönyvét.
A dokumentum értékeli a két ország kisebbségeinek helyzetét és további feladatokat fogalmaz meg az elkövetkező időszakra, elsősorban az oktatással, kultúrával és egyházakkal kapcsolatban.
A dokumentumot Szabó Vilmos, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára, és Lucián Leustean, a román külügyminisztérium államtitkára látta el kézjegyével. A jegyzőkönyvet a következő hetekben a magyar kormány elé terjesztik. Arról, hogy a román kormány mikor veszi napirendre, még nem tudunk. A dokumentum a két országban élő nemzeti közösségek helyzetével kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat. Romániától például a szorványban élő magyarok iskoláinak erősítését és az egyházi iskolák támogatását várja a magyar fél, valamint azt, hogy gyorsítsa fel a kárpótlásokat. A magyar partner a Szegedi Román Rádió, illetve a román tanítási nyelvű és a románt idegen nyelvként oktató iskolák támogatására tesz ígéretet.
A magyar kormány idén 13,5 milliárd forinttal támogatja a határon túli magyarságot. Pomogács Béla, az Így és Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, ebből 700 millió forint felett a közalapítvány rendelkezik, ez pedig 200 millióval kevesebb, mint a tavalyi keret.
Az Így és Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy idén az összeg 52%-áról a határon túli alkuratóriumok, 48%-áról pedig Budapesten rendelkeznek. A tanácskozáson részt vett Kiselemér, a Szülőföld Alap kuratóriumának elnöke is, aki bejelentette, a rendelkezésükre álló tavalyi 1 milliárd forintból 600 milliót már eljuttattak a sikeresen pályázókhoz, március végéig pedig az új pályázatokat is kiírják. Markó Béla, az RMDSZ elnöke úgy véli, szükség van a Szülőföld Alapra, mert az nagyobb elképzeléseket is támogathat.
A problémánk az, hogy ezzel egyidejűleg elvontak eddig a minisztériumoknál lévő összegeket, és ezek hiányoznak.
A Marosvásárhelyi tanácskozáson az Íj és Közalapítvány kuratóriuma kidolgozta az idei támogatások stratégiáját. A pályázatok tavasszal jelennek meg.
Vizsgáló bizottság felállítását javasolja a Fidesz a miniszterelnököt érintő Nomentana ügy tisztázására. Révész Máriusz, az ellenzéki párt szóvivője, levélben fordult a parlamenti pártok frakcióvezetőihez, azt kérve, hogy támogassák a testület létrehozását még a választások előtt.
Magyarország bel- és külpolitikai szempontjai miatt egyaránt fontos, hogy tisztázzák a Nomentana ügyet, amelyben felvetődhet az okirat hamisítás, a törvénytelen privatizáció, a hatóságok megtévesztésének gyanúja és adózási problémák is, jelentette ki Révész Máriusz. A politikus javasolta, szocialista vezetője legyen a testületnek.
Ez a tisztázó bizottság, ez tulajdonképpen egyetlen alkalommal ülésezzen, akár így is meg lehet oldani a problémát, egyetlen alkalommal ülésezzen, amikor Gyurcsány Ferenc a felvetődő kérdésekre világos és egyértelmű választ ad.
Révész Máriusz hangsúlyozta, már folyik nyomozás a Nomentana ügyben. Ennek eredménye azonban nagy valószínűséggel csak a választások után lesz ismert.
Hírek külföldről. A válságstábok azt fontolgatják Bajorországban, hogy nagyobb szabású evakuálást hajtanak végre a hóval sújtott területeken. A tetőkre hullott hótömeg ugyanis messze meghaladja a terhelhetőségi határt. A lakóházak kiürítésére az alsó bajorországi régen körzetben már megtették az előkészületeket. Bajorországban 6 körzetben rendeltek el katasztrófariadót a szűnni nem akaró hóesés miatt, és ebben egyébként 5 ember halt meg. A helyzet javulását a hétvégére várják.
Csehországban is gondokat okoz a hó, az este beszakadt egy téli stadion tetőszerkezete. A balesetnek nincs áldozata, mert a létesítményt időben kiürítették. Az utóbbi napokban több mint 300 tetőszerkezet omlott össze Csehországban a hó súlya alatt. Egy ember meghalt, néhányan megsérültek és jelentős anyagi károk keletkeztek.
Folytatódtak a tiltakozások a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatt. Egy malajziai tüntetésen Dánia, Izrael és az Egyesült Államok elpusztítását követelték.
A dánok többsége egyébként úgy véli, a muzulmán vallási előjárókat terheli a felelősség az elmúlt időszakban lezajlott dán ellenes megmozdulásokért.
Dán zászlót égettek a feldühödött muzulmán tüntetők Bangladesben, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Indonéziában és Pakisztánban is. A megmozdulások zöme mecsetek közelében zajlott a pénteki ima után. A Mohamed karikatúrák miatt bezárta egy svéd szélsőjobboldali párt internetes honlapját az illetékes szolgáltató. A svéd lapok eddig elutasították a karikatúrák publikálását. A stockholmi külügyminisztérium aggodalmának adott hangot, hogy az internetes közlés kárt okozhat Svédországnak, és magára vonhatja a muzulmánok haragját. Bocsánatot kért egy norvég keresztény magazin főszerkesztője a muzulmánoktól a Mohamed karikatúrák után közléséért. Mint mondta, nem mérte fel, hogy ekkora fájdalmat és haragot vált ki a publikálással. Az egyik francia lap felmérést közölt, amely szerint a franciáknak több mint a fele hibának tartja a Mohamed karikatúrák megjelenését, és aggódnak a várható következmények miatt.
Vladimir Putyin meghívja Moszkvába a palesztin választásokon győztes Hamász vezetőit. Washington magyarázatot kért Moszkvától, egy izraeli miniszter pedig a zsidó állam hátba döfésének minősítette a lépést.
A radikális palesztin mozgalom üdvözölte az orosz kezdeményezést, amelyre mai orosz nyilatkozatok szerint azért került sor, mert előbb vagy utóbb fel kell venni a kapcsolatot az iszlámista párttal. Moszkva sietett megjegyezni, a találkozón az orosz fél Izrael elismerésére ösztökéli majd a Hamászt, és célja, hogy előmozdítsa a közel-keleti közvetítő kvartett tárgyalásait. Az izraeli oktatási miniszter szerint ezzel a kezdeményezéssel Moszkva nemzetközi legitimitást akar adni egy terrorcsoportnak. Azt is megjegyezte, Oroszország kettős mércét alkalmaz, hiszen Moszkvának, amely nem engedi a szabad választásokat Csecsenföldön, nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy kioktassa Izraelt a Hamász választások útján szerzett legitimitásáról.
Csökkenteni kell a magyar gazdaság energiafelhasználási szintjét, fogalmazták meg véleményüket külföldi és hazai szakemberek a FÁK államok és Európa energiakapcsolatait taglaló konferencián.
A következő kormánynak a hatalomra kerülése utáni első hétben létre kell hoznia a 250 milliárd forintos energiaalapot. Az energiatakarékosság, illetve az alternatív energiaforrások felhasználásának támogatására, hangsúlyozta Matolcsy György, az előző kormány gazdasági minisztere. A konferencia előadói szerint Magyarország új energiapolitikájának központi kérdése az energiatakarékosság. Nem más beszerzési forrásokat kell keresni, hanem alternatív forrásokra és az energiafüggés mérséklésére van szükség, mondta Gereben Ágnes, az ELTE tudományos főmunkatársa, aki szerint Oroszország egyre inkább fegyverként használja energiakincsét.
Azt hiszem, ez a jövő reális útja, fokozni az energiát nem igénylő, vagy kevéssé igénylő ágazatok fejlesztését munkahelyteremtéssel, tőkebefektetéssel, hitelekkel.
Körülbelül 500 munkavállaló tüntetett a MOL budapesti központja előtt. Az érdekképviseletek azt szeretnék elérni, hogy az olajipari cég éves profitjából ne csak a menedzsment részesüljön, hanem bérfejlesztésen keresztül a munkások is. Azt is követelik, hogy tárgyalják újra a cég végkielégítési gyakorlatát.
A fővárosi főügyészség módosította a vádat a Móri ügyben. Hajdú Lászlót azzal vádolják, hogy a 8 áldozatból 7-et ő gyilkolt meg, közölte a főügyészség szóvivője. Korábban a vádhatóság csupán annyit látott bizonyíthatónak, hogy Hajdú László szerezte be a bűncselekmény elkövetésekor használt fegyvereket, majd azokat átadta Kaiser Edének. A hatóság új álláspontja szerint a bank biztonsági őrét Kaiser Ede, a többi alkalmazottat és az ügyfeleket Hajdú László gyilkolta meg.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint a legfelsőbb bíróság közelmúltbeli jogegységi határozata egyértelművé tette, hogy a közszférában dolgozókat a 2004. évre is megillette a 13. havi illetmény.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács szakértői bizottságot hozott létre, hogy szüntesse meg a még fennálló diszkriminációt a 13. havi bér kifizetésével kapcsolatban.
A jelenlegi helyzetben ugyanis, ha valaki 2005-ben akár egy napig nem volt a közszféra foglalkoztatottja, tehát 11 hónapig és 30 napig az volt, de egy napig akár nem volt, akkor nem jár neki egy fillér sem a 13. havi bérből, nem jár 2005-re vonatkozóan időarányosan.
A Liga Szakszervezeti Konfederáció alelnöki posztját is betöltő Kerpen Gábor utalt arra, hogy a fegyveres és rendvédelmi szerveknél, ha munkaviszonyban töltött utolsó év alapján állapítják meg a nyugdíj mértékét. Akinek például az év vége előtt szűnt meg a munkaviszonya, az nem jogosult a 13. havi bérre, így 8%-nyi illetménytől esik el éves viszonylatban, ennyivel kisebb lesz a nyugdíja. A szakértői bizottság feladata ennek a hátrányos megkülönböztetésnek a megszüntetése is.
Konrad Adenauer születésének 130. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Duna Televízióban. A tárlat képek, filmek és szöveges kommentárok segítségével mutatja be a német politikus életútját.
Konrad Adenauer a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjaként 1949 és 1963 között kulcs szerepet töltött be Németország nyugati felének háború utáni újjáépítésében, valamint az ország Európába történő visszatagozódásában. Ekkor nyert az NSZK felvételt az Európa Tanácsba és a NATO-ba. Külügyminisztersége alatt pedig az NSZK alapító tagja lett az Európai Közösségnek, és rendezte a Szárvidékkel kapcsolatos vitás kérdéseket Franciaországgal.
Konrad Adenauer példáján lehet látni, hogy egy államférfi, akit a nácik üldöztek, Németország totális összeomlása után hogyan tette le egy új demokratikus és szabad Németország alapjait.
Cserényi László, a Duna Televízió elnöke reményét fejezte ki, hogy a kiállítást az érdeklődők mellett a televízióba vendégként érkező politikusok is végig fogják nézni. Emlékeztetett, a Duna TV április 16-án elindítja autonómia csatornáját.
A Konrad Adenauer példáját követve, kisnépekkel, kisebbségekkel, autonómiákkal foglalkozva, összekapcsolva mi kelet-európai vagy Kárpát-medencei gondjainkat a nyugati szép példákkal és a nyugati gondokkal.
A kiállítás március végéig tekinthető meg a Duna Televízió aulájában.
A sporthírek következnek Kelemen Zsoltal, mi munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, gyászol a magyar sport 91 éves korában elhunyt Csák Ibolya, az 1936-os berlini olimpia magasugró bajnoka, aki nemrég születésnapi alkalmából nyilatkozott a Duna Sportnak.
Csáki Bolya 7 éves sportpályafutása során 7 magyar bajnoki elsőséget szerzett magasugrásban, emellett 2 magyar bajnokságon is a dobogó legfelső fokán állhatott távolugrásban is. 1938-as bécsi magasugró Európa-bajnoki győzelmével, 164 cm-es eredménnyel Európa és egyben magyar csúcsot is ugrott. Utóbbit csak 23 évvel később tudták felülmúlni. Január 6-án 91. születésnapján is legnagyobb sikerére, 1936-os berlini olimpiai bajnoki címére emlékezett a legszívesebben.
Először is nem vártam, hogy első leszek, úgyhogy nagyon meglepődtem és megörültem az váratlan győzelemnek, és boldog voltam, hogy megérhettem ezt a magaskort, másrészt, hogy tényleg sokan jöttek gratulálni.
Nem sokkal adásunk előtt a torinói közönség megtapsolhatta a bevonuló magyar olimpiai csapatot a téli ötkarikás játékok megnyitóján, amelyen nem minden versenyző vesz részt. Többek között Pavuk Viktória sem, ő később indul el Olaszországba, és elfogadta a Dunasport meghívóját egy kis tévézésre.
Nem sajnálod, hogy nem vagy most kint Torinóban?
Hát egy kicsit sajnálom, hiszen ez egy fantasztikus élmény mindenki számára, de hát azért 14-én utazunk ki, és így is lesz egy hetünk arra, hogy megszokjuk ott a környezetet. Tóth Zoli küldött SMS, tehát SMS-eztünk, és azt mondta, hogy fantasztikus kint, hogy nagyon jó a hangulat, és hát nagyon várom már, hogy én is kint legyek. Már vettem részt junior olimpián, ott harmadik helyezést értem el, és hát nagyon jó élmény volt, hiszen Bled gyönyörű volt, és hát, de hát én úgy gondolom, hogy hát ez egy sokkal nagyobb élmény lesz.
Nem sikerült a Bravura nemzetközi jégkorongtorna nyitónapján Magyarország-Szlovénia 3-5. A nehéz helyzetben lévő Ferencváros labdarúgó csapata már nem olyan vonzó és marasztaló, mint régebb. Az RT éléről távozó elnök után Szűcs Lajos kapus is úgy döntött, eljött az ideje a váltásnak.
Megkeresett a Lajos illető edzés után, és jelezte azt, hogy neki van egy nagyon jó ajánlata, és hát nagyon gondolkodik, és egy két ponton még, hogy úgy mondjam, pontosítani kell. Hát természetesen én próbáltam marasztalni, kértem azt, hogy én és Ferencváros mit tudunk tenni értelnek. Hát azért azokat az értékeket és azokat az együtt eltöltött éveket, eredményeket azért mindenképpen felhoztam, illetve a lehetőséget arra, hogy ugye hétfőn mégiscsak elbírálnak egy pályázatot, ami a Ferencváros jövőjét nagyban befolyásolhatja. Kettőkor megérkezett, és írásban átadta azt a dokumentumot, amely ugye jelzi a szerzésbontást. A új képviselőnk, a Petro doktor meg fogja nézni a szerzésbontásnak a feltételrendszerét. Hivatalos kommunikét a szerzésbontása kapcsolatban csak kétre lehetséges.
Győzelemmel fejezte be bajnokok ligája szereplését a postás női asztalitenisz csapata, miután 3-0-ra verte a holland Fürst Herlent. Kár, hogy a továbbjutás szempontjából már nem volt tétje a találkozónak, akár csak a statisztika idei BL búcsú meccsén, amelyen egy kedves ismerős volt a sztár vendég.
A statisztika ellenfele az eredményei alapján irigylésre méltó helyzetben lévő Langweid volt, ám hogy Németországban sem minden tökéletes, mi sem bizonyítja jobban, hogy a főszponzor távozása miatt a túlélésért küzd Bátorfi Csilla csapata.
Lehet, hogy váltanom kell, ez mind attól függ, hogy Langweidbe hogy képzelik el a jövőt. Végül is már 13 éve én fölépítettem játékosként ezt a csapatot, mindig egyre följebb jutottunk. Lehet, hogy egy változás jót tenne nekem is. Úgy fogok dönteni, amihez úgy érzem, hogy a legtöbb kedvem van, és ami legjobban az életemben belepasszol.
A mai mérkőzést minden esetre biztosan másképp képzelte Bátorfi Csilla, hiszen a három ázsiai játékossal felálló csapata 3-2-re kikapott a Póta Boros Libin összeállítású statisztikától.
A labdarúgó Afrika Kupa döntőjében Egyiptom közvetlen ellenfele a VB résztvevő Elefánt Csontpart volt, de a házigazdák Gánával és Kamerunnal is csatáztak, persze csak statisztikai fronton.
A torna előtt Egyiptom büszkesége volt, de Mido az elődöntőbeli lecserélésekor előadott botrányos jelenete miatt gyakorlatilag a nemzet szégyenévé vált. 6 hónapra el is tiltotta a szövetség, pedig Drogbáik ellen jó lett volna bevetni egy félelmetes gólvágót. Akkor talán nem fickándozhatott volna Kolo Touré, vagy éppen Drogba a másik oldalon. Gólt szereznie viszont egyiknek sem sikerült, csak Zakinak a 84. percben, de a játékvezető Les miatt nem adta meg a találatot. A gól nélküli döntetlen követő hosszabbításban a csapatkapitány Hassan kihagyott egy büntetőt egyiptomi részről, de végül nem ez döntött, hanem Drogba betlie a 11-es párbajban. Al-Hadari Koné lövését is kivédte, Abutrika viszont nem hibázott, így Egyiptom történelmi sikert aratva 5. alkalommal lett Afrika legjobbja, megelőzve Gánát és Kamerunt. Az örömmámorban úszó kairói stadion még Mido bűnéről is megfeledkezett, a csatár pedig úgy ölelte Hassan Sehat a szövetségi kapitányt, mintha soha semmi nem történt volna közöttük.
Kormányzati mérleg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt az ország gazdasági helyzetéről, foglalkoztatásról, családtámogatásról, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásról és a személyét érintő támadásokról is kérdezzük. A nemzet és az állam. Marosvásárhelyi stúdiónkban Frunda György RMDSS szenátorral egyebek mellett a javaslatára elfogadott Európa tanácsi ajánlásról és az annak nyomán keletkezett román belpolitikai viharról beszélgetünk. Heti hírmondó a szokott időben, vasárnap este a híradó után.